Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amit írva található a 12. Zsoltárban, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét. Elől még vannak helyek, hogy tessék nyugodtan jönni, és helyet foglalni, ne kelljen állni az Isten tisztelet alatt. A 12. Zsoltárt olvasunk. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Írtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet. Mert ezt mondják, győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk. Most már fölkelek, mondja az Úr. A nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst, melyet földbe vált formába öntöttek. Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor. Még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. Hallottok Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk. Segíts bennünket, Istenünk, abban, hogy valóban megtartsuk a hitet, a jó reménységet te benned, és minden nehézség ellenére is megfussuk életünk pályáját. Te látod azokat az akadályokat, és igédben figyelmeztetsz a kétszínűségre, amely körbeveheti életünket, amely akadályozhatja előbbre jutásunkat. Kérlek, óvd meg bennünket minden emberi rossz indulattól, minden olyan erőtől, amely próbálja az utunkat eltéríteni. Köszönjük, hogy mi benned bízhatunk, mint olyan Istenben, aki felkelsz és felhozod az igazságunkat, azt az igazságot, amit senki el nem vehet tőlünk. Nem mi magunk vagyunk igazak, és nincs olyan ember, aki ne vétkezett volna te előtted. Mégis te a nyomorultak elnyomása miatt felkelsz, a szegények sóhajtását meghallgatod, és szabadító Isten vagy. Hát, hogy segítségül hívjunk tehát, ki most a saját életére vonatkozóan mindnyájan szükségben vagyunk, mindnyájan átéljük a szenvedést a világban, és tudjuk, mit jelent a nyomorúság. Segíts meg bennünket. Kétszer megpróbált színezüsttel, add, hogy életünkben ott legyen a te igéd, kegyelmed és segítő lelkednek az ereje. Légy itt jelen most közöttünk tehát. Vigasztalj, bátoríts bennünket. Amen. Isten igéjét olvasson Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 8. fejezetből, a 18. verstől a 21. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 18. fejezetből, 21. versig olvasom Istenünk igéjét. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Isten fiainak reménységéről szól az imént felolvasott rész, és láthatjuk a Zsoltárosnak is a bizonyság tételét, amely mint egy ellentét párként most megmutatja nekünk, hogy az emberi megtapasztalások, az emberi tapasztalat milyen nagy skálát jár be. Az egyik oldalon láthatjuk az emberi gonoszságnak a megnyilvánulását, ahogy a Zsoltáros látja, hogy nincsenek már igazak, nincsenek kegyes emberek, nincsenek őszinte emberek, hanem emberi gyarlóság veszi őt körbe, Beszélnek egymáshoz az emberek, de kétszínűek, nem tisztán szólnak egymáshoz. Másik oldalról pedig láthatjuk azt, hogy hát az Isten fiait pedig várja a teremtett világ is, hogy megjelenjenek, hogy képviseljék azt a fajta tisztaságot, szentséget, amit az Isten akar és képes adni az ember számára. Ebben a kettősségben éljük mi is a hétköznapjainkat, a jó és a rossz szorításában. Abban élünk, és abban járjuk a mindennapokat, hogy mi is a Zsoltárossal együtt tapasztalhatjuk, úgymond a sötétségnek, az emberben levő sötétségnek az erejét. Másrészt pedig tapasztalhatjuk azt is, hogy az emberben ott lehet az Isten kegyelme által a jóság, a szelídség. Ott lehet benne a szeretetre való készség. Ott lehet benne a hit, az élő reménység. És hogyha így nézzük, akkor persze nem csak kívülre kell tekintenünk másokra, hanem saját magunkba is nézhetünk, mert ott van bennünk mind a két útra való hajlandóság. Ott van bennünk a rosszra való hajlandóság, befogadni a rosszat, engedni annak a csábításnak, hogy igenis, én most rossz indulatú leszek. Igenis, én most megjegyzést teszek. Igenis, én most valamit felrovok a másiknak. Valamit számon tartok, valamit nem akarok elfelejteni. Valamit kőbevések. És ott van bennünk a keserűség, a harag, az indulat. Isten fiainak megjelenése azonban pont az ellenkezőjét jelenti. Azt jelenti, hogy a haragvó ember, a mások hibáit felrovó ember, számon tartó ember végre megáll, és megjelenik az Isten előtt, és önmaga számára is megtapasztalja azt a kegyelmet, hogy mit jelent megbocsátást kapni, mit jelent megtartani, és mit jelent betölteni az Istentől kapott rendeltetésünket. És ez az a fordulat, ami lényegében folyamatosan zajlik ebben a világban. Persze erről nem beszélnek a hírek. Hogyha bekapcsoljuk a tévét, akkor nem hallunk róla, hogy most valaki éppen megtért, vagy éppen valakiben egy kellemes és jó fordulat történt, megbékélt a szomszédjával, vagy a haragossával, vagy kibékültek egy családban, vagy valaki vizet adott annak, aki rászoruló volt, és ezek a hírek elmaradnak. Miért maradnak el? Mert nem ez a szenzáció, hanem az, hogy ki éppen mit és hogyan tett a másik ellen, és milyen gonoszság történik a világban. Vagyis a gonoszságnak a dicsősége az úgymond felmagasztaltatik, még akkor is, hogyha az emberek megvetik azt, és azt mondják, hogy milyen szörnyű, hogy ilyen dolgok vannak a világban, de mégis úgy néz ki, hogy a fő helyre ez ül. Az evangélium viszont pont azt jelenti, hogy az örömhír legyen, az első helyen, és az elkövetkezendő héten evangelizáció lesz nálunk. Vég Tamás nagytisztelt úr fogja hirdetni közöttünk Istenünk igéjét, és azért is fontos ez, mert az evangéliumnak, a jó hírnek kell úgymond az első helyre állni, vagyis az emberek nem a rossz hírre várnak. Ezt Isten jól tudja. Az emberek nem arra várnak, hogy ismét halljanak egy rossz hírt. Milyen jó. Hogy megint történt valami tragédia ebben a világban, hanem arra várnak az emberek, és Isten ezt jól tudja, mert ismeri a lelkünket, hogy valami jó hírt kapjanak. De persze az ember nem csak hírre vágyik, és nem csak arra, hogy jóról halljon, hanem hogy ezt a jót megtapasztalja, átélje, és az ő életében is megjelenjen. Mert ugye mit ér beszélni a tengerről, ha sohasem hajóztunk? És mit ér beszélni a békességről, ha nem tapasztaljuk a békességet? Mit ér beszélnünk ugye az együttérzésről, ha nem volt egyetlen egy sem, aki mellénk állt volna, és együttérzett volna velünk? De abban a pillanatban, amikor az Isten fiainak valósága, az Isten fiainak megjelenése eljön, mondta, hogy várja a teremtett világ is, és várja benne az ember is, akkor megjelenik ez a másfajta tapasztalat, ez a másfajta világ, amely ugyanolyan valóságos, mint az a zord, mint az a kemény világ, amiben élünk. És ez az, ami az embereket megváltoztatja. Isten fiai tehát hordozzák lelkiségükben, Isten üzenetét hordozzák, hogy ezt a sóvárgást, ami a világban van, kielégítsék. Hogy ezt a sóvárgást betöltsék. Most hagyd mondjam azt, és hagyd tegyem fel azt a kérdést, hogy ott van-e bennünk ez az éhség, ugye? Ott van-e bennünk ez a szomjúság Isten után? Ezért mondja ugye a Szentírás, hogy akik keresnek, azok találnak. Mert ez az az ember, aki annyira keres, mint ahogy keresem, hogyha éhes vagyok azt a falatot, mert most már éhen fogok halni. Vagy keresem azt a kortyvizet, mert most már szükségem van arra a vízre, és akárhol is legyen, én megtalálom azt. Isten fiai tehát azért érkeznek ebben a világban, és azért küldi az ember küldi az Isten az embert, azokat, akik már ismerik őt, hogy hirdessék az ő kegyelmes akaratát ebben a világban. Tehát az Istenről kialakul sokfajta kép az emberekben, miből alakul ki, az érzéseinkből, a tapasztalatainkból, abból, hogy látjuk a hívő embereket, hogy milyenek, jók, rosszak, megítéljük őket, lehetnének jobbak is, lehetne bennük több szeretet. Élményekből, ismeretekből, amit hallottunk a Szentírásból, igen, mi élő levelei vagyunk az Istennek, és az Isten fiai, vagyis azok, akik az ő követségében járnak, azok olyanok, mint a hirdető táblák. Vannak hirdető táblák, amelyek mellett észrevétlenül el tudunk menni, és semmit nem jelent. Nem fog meg bennünket az üzenet. És vannak olyanok, akik mellett meg tudunk állni, és megragad bennünk. Istenről tehát milyen képet alakítunk ki magunkban, egyrészt mondhatjuk azt, hogy ez nem a mi felelősségünk. Mert amilyen képet láttunk. Ahogy beszéltek nekünk az Istenről, olyan kép alakult ki, ahogy élték elénk a hitet, és ahogy bizonyságot tettek, az alapján gondolkodom én az Istenről. Tehát mondhatnám azt, ha fel akarom magamat menteni, akkor én az én hitem, az igazából nem tőlem függ, hanem attól, hogy mit kaptam. Másrészt persze nem teljesen igaz ez, mert ha láttál rossz példát is, miért követed? Ugye? Sokszor az ember mindig a másikra mutat, hát azért vagyok ilyen, mert ő ilyenné tett, vagy mert ő ezt és ezt tette vele. És ezért lett az én életem olyan, amilyen. Azonban ott van a mi egyéni felelősségünk is, hogy mi is egy láncszem vagyunk az egészben, és a mi életünk is úgymond példa. A mi életünk és a mi döntéseink is, a mi szavaink és gondolataink is kialakítanak képet az Istenről, a mi hitünk és hitetlenségünk, a mi kételkedéseink, a mi gyarlóságaink is. De van egy örömhír. Az Isten attól még az, aki. És az evangélium hirdetése az mindig az élő és valóságos Istenhez vezet el bennünket, aki, mondhatjuk azt, az emberi gondolatokon túl van, az emberi hibákon is túl van, azon is túl van, ahogy mi gyengén vagy erőtlenül beszélünk ő róla, és túl van az emberi gonoszságon is. Mert az Istent nem lehet elhomályosítani azzal, hogy valaki azt mondja a Földön, hogy nincs Isten. Az Isten jelenlétét nem lehet megszüntetni ezzel. Vagy az ő közöttünk levő munkáját lehet akadályozni. De az Istent igazából nem lehet beszűkíteni. És nem lehet a mi gondolatainkhoz igazítani. Nem lehet a mi elképzelésünkhöz formálni az Istent. És azt mondani, hogy hát ez a ti istenetek, és ilyen az Isten. Nem lehet, és ez örömhír. És Jézus Krisztusban megjelenő Isten, akiről Krisztus beszél, az olyan Isten, akit nem tud az ember a saját maga képére és hasonlatosságára formálni. Hanem a Krisztusban megjelenő Isten túl van a mi emberi elképzeléseinkkel. Mert amikor Jézus arról beszél, hogy az Isten a szeretet, akkor ez túl van a mi elképzeléseinkkel. Mert sokszor a mi elképzelésünk sokkal töredékesebb az Istenről. Mondanék néhány példát. Ugye először is azt, amikor az emberek tagadják az Isten jelenlétét. Valamikor az ember meggyőzi magát arról, nincs Isten. Mert nézzük meg a tényeket. Hát a tények ellene szólnak, mert ha lenne Isten, akkor nem engedné meg, hogy ez megtörténjen. Ugye? Sok ember mondja azt, hogy talán szeretnék hinni Istenben, de bármennyire is igyekszem, nem tudok hinni Istenben. Sőt, hallottam olyat is, hogy valaki azt mondta, hogy nem tud hinni Istenben, de mégis úgy él, mintha lenne. Mert számára már ez is reménység, hogy nem tudok hinni a személyes Istenben, de úgy élek, mintha lenne. Mert nekem ez titok, megfoghatatlan. Nem tudok közel jutni ehhez a megtapasztaláshoz. Tehát nincs személyes Isten képe, de mégis szeretné, ha lenne személyes Isten képe, és úgy él, minthogyha lenne. Tehát az ember sokféleképpen próbálja összerakni a benne szétesett képet. Hogy mondjak egy példát, egy történetet. Az anglikán lelkész kimenti a skót fiát a folyóból, és másnap meglátogatja a gyermek apja, és hálálkodva ezt mondja neki: köszönöm, hogy kimentette a fiamat a halál torkából, de hol a sapkája? Hát az ember körülbelül így viszonyul sokszor az Isten csodájához. A hiányzó láncszem. De hol van erre a megoldás? Hát nem egész a történet, hol a sapkája? És ott vannak a mindennapi csodák is, és mi a hiányzó láncszemet nézzük, amely eltakarja a nyilvánvaló csodát. A hiányzó láncszemek összeadódnak benned is, és bennem is összeadódhatnak. A csodák ellenére, a megtapasztalt, átélt események ellenére is, és eljuthatunk oda, hogy ugye most nincs Isten. Vagy legalábbis mondjam akkor úgy, most nem tapasztalom, hogy ő van a számomra. Mert finomíthatjuk ezt így. Most nem tapasztalom, vagy nem tudom megélni, hogy van-e Isten, mondja a hitetlen, Isten tudja. Hangzik rá a bölcs válasz. Vagy mondanék egy másik Isten képet, amikor van Isten képünk, de az az Isten egy kegyetlen úr. Egy kegyetlen úr. Egy kényúr, egy zsarnok, egy könyörtelen, egy haragos Isten, aki ellentmondást nem tűr, aki kezében az én életem olyan, mint egy bírósági tárgyalás, és minden egyes bűnömért felelősségre von engem. Képtelenség megfelelni ennek az Istennek, mert sohasem vagyok elég jó, akármennyire is igyekszem. Nem tudok elég jó lenni, és mindig ott kell állnom a vádlottak padjába. Hát ez az Isten kép is olyan, amit az Isten fiainak lényegében szét kell törni. Mert nem egy kegyetlen Istenről szól az örömhír. Nem egy despota kényúrról, aki ellentmondás nem tűrően trónol a világ felett. Hanem, hogy mondja a Zsoltáros, az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait. Vagyis ott van az a felismerés, hogy az Istenben van szeretet. Az pedig nem lehet kényúr, akiben van szeretet és megbocsátás és irgalmasság. Igaz, hogy az Úr dönt, és ebben jól látjuk, hogy az Isten dönt, és nem kérdezi meg mindig tőlünk, hogy mi mit szeretnénk, és nem mindig úgy dönt, mint ahogy mi azt szeretnénk. De ez nem azt jelenti, hogy ő kényúr lenne. Ez nem azt jelenti, hogy ő ne szeretetből cselekedne, hanem döntéshozó, és ezt soha nem is engedte át még az ő híveinek sem, még az Isten fiainak sem, az ő követeinek sem engedte át a döntést. Az Isten kezében van minden hatalom. Menjen és földön. Hát nehogy már végül azt higgye az ember, hogyha ő most hisz Istenben, akkor ezt a hatalmat, ezt majd befolyásolni tudja. Akkor ki a kényúr? Hát én. Aki szeretné megmondani az Istennek, hogy mit tegyen. És ha nem úgy tesz, akkor nagyon haragba vagyunk. Mert nem úgy cselekedett. Nem méltányosan cselekedett velem. Ennek ellenére ugye a Zsoltáros pont arról beszél, hogy az Úr javamra dönti el ügyemet, vagyis méltányosan cselekszik, még akkor is, hogyha esetleg ítél. És számomra nem kedvező az ő döntése, de a hitben élő ember meglátja azt, hogy ez is még méltányos, lehetne rosszabb is, mert megérdemelném, ugye? De javamra dönti el, vagyis méltányosan cselekszik az Isten, ha ítél is, nem mint kényúr, hanem mint szerető atya, ítél és fed bennünket, és olyan mérték szerint, hogy az javunkra váljon, és kiragadjon bennünket abból a rosszból, aminek aztán végül pusztulás lenne a következménye. Milyen istenképek vannak? Persze még sokfajta van, amit most néhányat felsorolok, ez nem azt jelenti, hogy kimerítettük, de van például a Coca-Cola automata isten. Aki ugye hasonlatos a Coca-Cola automatához, hát ha valamit szeretnél, akkor nincs más dolgod, csak kérjél. Bedobod a kívánságodat, és akkor az Isten kiadja a te kívánságodat, mert hát kérjetek, és adatik nektek, ugye? Kérjetek, és majd megkapjátok Istentől. Mondj el egy imát, és teljesül a kívánságod. És mi van, ha nem teljesül? Akkor neked nem jó. Nem jó az Isten képed? Hát nem jó. Akkor valamit rosszul tettél, talán rosszul imádkoztál, vagy nincs rendben az életed. Hát ha megnézzük, akkor ha őszinték vagyunk, hát sosincs rendben az életünk. Mindig lehetne még nagyobb rendet tenni benne. Vagy talán Isten büntetése van rajtam, hogy most nem hallgatja meg a kéréseimet. Ugye látjuk, hogy mennyi útvesztő van az emberben, miközben az Isten felé törekszik. Hát kérek, hát el is fogadom, hogy ő van. És akkor most nem kapom meg a kérésemre a feleletet. Hát akkor ezerféleképpen magyarázza az ember magának is. Önmagára vetíti, rosszul imádkoztam. Vagy éppen más okokra mutat. Hogy Isten büntetni akar engem, és akkor az ok az Istenben van. Hát ő nem szeret. Ő nem szerető Isten. Másokat szeret, de engem miért nem? Tehát a végső dolog az, hogy az ember megreked ezen az úton, és a Coca-Cola automata nem ad választ. A végső emberi kérdésemre, az életemre, mert még hogyha meg is adja azt, az élményt, hogy kapok, egy egész életen át nem működik ez a rendszer. Nem működik. Mert az Isten nem egy automata, aki teljesíti úgymond a kívánságunkat. Mert egyszer át fogjuk élni mi mindannyian, hogy nem teljesül. És átéltük. Át kellett, hogy éljük. Aztán van a következő kép, a teljesítmény Istene. Isten az az Isten, aki a teljesítményt szereti. Azt szereti, hogyha akkor vagyok én értékes, és akkor értékes a másik ember is, csak akkor értékes, hogyha dolgozol, segítesz, jót teszel, hogyha te vagy mindig az az ember, aki odaállsz a dolgokhoz, és a te cselekedeteidért szeret téged az Isten. A teljesítményért. Mit tettél le az asztalra? Nézzük meg. Mások mit tettek le? Nézzük. Semmit nem tett le az asztalra. Na hát őt nem is szereti az Isten. De engem szeret. Mert én ezt és ezt tettem akkor, amikor senki nem tette. Én oda és oda mentem, amikor senki nem ment oda. Én vagyok valaki. Dolgozom, segítek és jót teszek. De mi van akkor, ha már nem tudsz tenni? Mi van akkor, ha nem tudsz menni? És mi van akkor, ha nem tudsz már segíteni? És neked van szükségeség, akkor már nem szeret az Isten. De akkor is szeret. Sőt, azt mondja megint egy helyen, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Álmában is ad eleget. Tehát Isten nem a teljesítmény Istene, nem a mennyiségnek az Istene, hanem inkább a minőségé. Lehet az a cselekedet, ugye egy pohár víz adása is. Az is számon lesz tartva majd. Azon a napon, amikor megítéli Isten azokat, akik az övéi, amikor eljön majd ebbe a világba, a legkisebb dolog értékké válik. Fölteszem a kérdést, vajon neked milyen istenképed van? Nem kell, hogy ilyen legyen. Lehet teljesen más. Lehet teljesen más, mert mindannyiunknak egy kicsit más. A személyes élettapasztalatokból adódóan, de valószínűleg megérintett már bennünket ezen istenképeknek a hatása. Aztán van a bácsi istenkép. Olyan az Isten, mint aki fehér szakállal fent ül a trónon, és néha megajándékoz, mint egy Mikulás, szintén, hogyha jók vagyunk, és aztán dörög ott fent, amikor rosszak vagyunk. Ez megint a jó és a rossz jutalmazásával kapcsolatos istenkép. Szeretne ugye mindenki jó lenni. És szeretne mindig kedveskedni valaki ennek az istenképnek. De aztán ez is kevés lesz. Kevés lesz a mi számunkra. Mi az, amit tehát Jézus Krisztus elhozott, és most térjünk rá arra az istenképre, amit Krisztus hoz el ebbe a világban. Az Isten lélek. Az Isten lélek. És akik őt keresik, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádni. Isten lélek, és túl van, úgymond, a mi gondolatainkon és elképzeléseinken, de mindenütt jelen van, független attól, hogy persze nehéz gondolatokba, képekbe belesűríteni őt. De azt mondja a Szentírás, hogy mindent ő alkotott. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztusban megjelent az Istennek a teljessége, ami láthatóvá válhat az Istenből, az Krisztusban megjelent. Tehát aki igazán keresi az Istent, és a valóságos, az igazi élő Istennel akar kapcsolatba lenni, annak azt üzeni a Szentírás, hogy Jézus Krisztushoz forduljon. Miért? Mert olyan útra indulunk, amelyik úton még soha senki nem járt. Mert azt mondja egy helyütt a Szentírás, hogy az Isten soha senki nem látta. Márpedig, ha nem látta Isten soha senki, akkor nincsen róla igaz ismerete. Most kiválasztana egy olyan utitársat magának egy hosszú útra, aki soha nem járt azon az úton. És hogy mellé szegődik, és azt mondja neki, hogy vezess engem, hogy megérkezzem a célomhoz. Ha választanánk olyan utitársat, vagy vezetőt, idegen vezetőt, aki soha nem járt arra, és rábíznánk az életünket? Nem bíznánk. Ezért Krisztusra mutat a Szent, és azt mondja, mivel ő az Istentől jött, ő tudja, hogy milyen az Isten. Ezért hozzá menjetek. Ő rajta keresztül megismerhetitek. Tehát az evangélium azt jelenti, hogy a Krisztust hirdetjük, mert nincsen másban nekünk üdvösségünk, és útmutatók. Vagyis az Isten meg akarja spórolni azokat a hamis utakat, amelyek beelvérzik az életünk. A hamis istenképek, amelyek nem válnak a javunkra, és nem vezetnek sehova, mint egy útjelző tábla mutatja, hogy arra van az irány, és arra megyek, és nincs ott semmi. És megyek, azt mondom, hogy de már pedig itt kell lenni, és megyek még plusz 2 kilométert. Mert nagyon hiszek, ez, én megyek még 5-öt, és nem találsz ott semmit. Krisztusban viszont azt ígéri nekünk az Isten, hogy megtaláltok engem. Megtaláltok engem, és én veletek leszek. Krisztus tehát ezért tanított a mennyei atyáról, nem azért, hogy egy nagyon jó kis képet adjon nekünk, hát ez tényleg még nem volt. Mennyei atya, ez jól hangzik. Hát az emberek szeretik ezt a képet, mennyei atya. Nem egy ítélő istenkép, hanem egy szerető, kedves atyácska, megszólítás, tehát egy bizalmas légkör van benne. Nem azért adta ezt Krisztus, ezt az istenképet nekünk, hogy ezzel valami most egy olyan jó reklámszöveg legyen, hogy ez megragad, mert hát ez jobb minden eddiginél. Miért adta ezt? Mert ő olyan bensőséges kapcsolatban volt az Istennel. Hát olyan közelről jött, az Istentől jött, hogy a legjobban ezt fejezi ki az emberek világában, ezt a közeli kapcsolatot, mint amikor a gyermek odabújik az ő édesapjához, és megszólítja őt. Szeretette és tisztelettel. Krisztus azt üzeni, hogy én ilyen közel vagyok az Isten jelenlétéhez. És ezt a jelenlétet adom nektek. Kell ez. Ez az örömhír, hogy ez a tiéd lehet. Tehát nem egy felszínes ismeretet ad, ugye a lexikont felcsapjuk, megnézzük, mit tartalmaz ez a fogalom, hogy Isten. És sokfajta megközelítést találhatunk, de mind elég elvont lehet, és sok olyan fogalom, hogy jó, de ettől még nem változik meg az életünk. De más az, amikor ugye egy kapcsolatba kerülünk az Istennel, és odaülhetünk, most szimbolikusan mondom, mi is odaülhetünk az ölébe. Ez egy egészen más kapcsolat. Krisztusban tehát megjelent az Isten ember szeretete és jósága. Ez az evangélium, hát ezt kell hirdetni. Ez a jó hír, emberek. Csak az a baj, hogy az emberek sokszor nem értik, ugye? Nehezen értik. Pedig Most próbáltam megvilágítani, hogy miért is novum, és miért is unikum az, amit Krisztus hozott ebbe a világba. Hát emberek, közösségben lehetünk az Istennel. Jézus Krisztusban ajándékot kínál nekünk, amiről ugye sokat beszélünk, az üdvösségről, az örök életről, és arról, hogy az emberek lelkét megtisztítja az Isten. Vagyis bűnbocsánatot ad, tehát nem lehet te annyira rossz. Nem lehet te annyira rossz, hogy neked ne legyen Istened, ezt így tudnám talán megfogalmazni. Te nem lehetsz annyira rossz. Hát a Krisztusban meghalt. A Krisztus meghalt, érted, a kereszten, és még mielőtt te elkövetted volna mindazt a gonoszságot, amivel te most itt nehezen, a lelkedben nehezen állsz meg az Isten előtt, már az Isten kimondta rád az igent. Szóval ez is felfoghatatlan, hogyha már az Isten szeretetéről beszélünk, hogy ez a mentő szeretet, hogy mennyire megelőzni az embernek minden gonoszságát, még mielőtt elkövetném, már az Isten elkészíti a kegyelmet. Az, mert mi fordítva működünk, ami előre tudnánk, hogy valaki mit tesz velünk, hát mi nem azt készítenénk el. Ugye? Ajándékot kínál tehát, és nincsen senkiben nagyobb szeretet, mint ahogy mondja a Szentírás, mint abban, aki életét adja életünk, vagyis Jézus Krisztusban. És ebben nem csak a Krisztus szeretetét láthatjuk, és tökéletes tanítói mi voltát, hogy az életét is adja érettünk, hanem láthatjuk az Isten szeretetét, mert azt tükrözi, hogy ugye Isten odaadta az ő egyszülött fiát, nem kímélve őt. Hát melyik embernek kímélni a saját maga gyermekét? Hát a legkönnyebb utat kívánom, ugye? Hogy neki minden sikerüljön, és minden az ő javát szolgálja. Hát az Isten szeretete pedig, ugye, hogyha innen néznék, akkor azt mondanánk, hogy Isten miért engedte, hogy Krisztussal ez legyen. És akkor jössz te. Hát miattad. Meg éretted. Meg helyetted. És akkor látja az ember, hogy az Isten kép, ami ilyen mereven áll sokszor az emberek előtt, hogy én ezt gondolom Istenről, én azt gondolom Istenről, azon túl van egy élő Isten, aki lélek, aki cselekszik, aki alakítja az emberek életét, aki önmagát is úgymond meg tudja alázni, mi érettünk, aki aláhajoló Isten, aki felkarolja az embert, aki türelmes, aki tud várni, aki meg tud bocsátani. Ez az Isten kép, ez egy, nem egy merev Isten kép, nem egy hideg, hanem ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy legjobban, ahogy kifejez, hogy mennyei atyánk. Ebben fogalmazza meg a legjobban és legközérthetőbben az Isten képét. És egyetlen egy történetet mondanék zárásképpen, amely mindezt aláhúzna egyszer. Egy sah elment az ő alattvalói közé, hát hasonlóan, mint Mátyás király, ugye felvette az áruhát, mert meg akarta ismerni az őveit, hogy hogy gondolkodnak egyrészt őről, és hogyan élnek. Hát áruhát vett föl, és elment az egyik legnagyobb fürdőbe, és ott egy kazán fűtőhöz ment oda, aki ott a fürdőben ugye felelt azért, hogy megfelelő hőmérséklet legyen, és mindenki jól érezze magát, és áruhában ment, és vele volt, az ő munkájában segített, és megosztotta mindig az élelmét is vele. És aztán több alkalommal találkoztak, meg is látta őt, és egyszer az egyik alkalommal, amikor beszélgettek, akkor felfedte a kilétét, hogy hát én vagyok most ennek az országnak az uralkodója. És arra várt, hogy ez az ember majd ugye meglepődik, hogy az ember majd valami nagy dolgot fog kérni, valami hatalmas ajándékot fog tőle kérni. És az ember csak annyit mondott: te nagy ajándékokat osztogattál már másoknak, de nekem adtad a legnagyobb ajándékot, önmagadat. És kérlek téged, hogy ezt ne vondd vissza tőlem. És add meg nekem, hogy a barátságod egész életemben elkísérjen engem. Ez a legnagyobb ajándék, amit adhatsz. Mit jelent az evangélium? Az Isten nem úgymond olyan kincseket ad nekünk, hogy ezt vagy azt, amire éppen most szükséged van, ugye? Mert most neked erre van. Hanem önmagát adja nekünk a Jézus Krisztusban. Az ő szeretetét, az ő barátságát, az, hogy velünk az Isten. És az Isten evangéliuma és ajándéka, hogy velünk az Isten. minden napon, a világ végezetéig. És hogyha ezt megérted, akkor helyes az Isten képed. És hogyha Jézus Krisztuson keresztül mész ehhez az Istenhez, akkor nem a semmibe jutsz el, nem egy útjelző tábla után indultál el, ami egy szakadékba vezetett, hanem az Isten szerető karjaihoz érkezel meg. És ott mindent igazán, őszintén elmondhatsz. Adja meg Isten, hogy az elkövetkezendő hét is ilyen lehetőség legyen minnyájunk számára. Jöjjünk, hallgassuk az örömhírt, és ne feledjük, az örökké való Istenhez mehetünk minnyájon. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Ennyi, Atyán, köszönjük, hogy önmagadat kijelented a mi számunkra, és minden istenképet, minden hamis istenképet széttörsz. Több vagy te minden elképzelésünknél, minden tapasztalatunknál, és hatalmas Isten vagy, aki munkálkodsz életünkben. Add, hogy így lássunk téged. Ne akarjunk semmilyen formába, semmilyen képbe sem bezárni, hanem Jézus Krisztusban veled, mint élő Istennel legyünk kapcsolatban. Köszönjük azt, hogy megmutattad hozzánk való jóságodat és kegyelmedet, és azt, hogy te tudsz újat kezdeni mi velünk, a mi életünkkel. Eléd hozzuk tehát így gyengeségeinket, gyarlóságainkat, rosszra való hajlamunkat, képességünket, hogy sokszor nem az evangéliumot hirdetjük, hanem saját igazságainkat, saját sértettségeinket hordozzuk, és mi róljuk fel másoknak bűneit. Nem tudván azt, hogy te vagy az, akinek egyedül ehhez jogod van, hogy emberek vétkeit számon tartsad, és te vagy egyedül az az Isten, aki megbocsátod az emberek vétkeit. Ki vagyok én, aki ítélem a másikat? Ki vagyok én, aki ítéletet hirdetek a másik felett? Ki vagyok én, aki felmentem a másikat, ha te nem mented fel, ó Uram? Semmi az én felmentő szavam. Mennyei Atyánk, így kérjük a gyógyulást minden beteg ember számára a gyülekezetünkben, és kérjük azt, hogy az elkövetkezendő héten adj nekünk lelki gyógyulást, megerősödést, reád való figyelést, hogy minden akadály elhárulhasson az Isten igéje útjából. Szented meg tehát gondolatainkat, szívünket. Add, hogy bekopogjunk talán egy ajtón, hívjunk másokat is, hogy úttá válhassunk mások számára. Add meg, hogy így életünkben áradjon a te gondviselő erőd és szereteted. Most pedig kérjük, hogy vigasztald meg azokat, akik gyászolnak, akik elveszítették szeretteiket, és hallgass meg csendben magunkban elmondott imádságainkat. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságainkat. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött, Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békességet.